Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kapott szent igét, ami a Bibliaolvasó útmutatóban az egyik mai napra kijelölt ige, amit megírva találunk Pál apostol korintusiakhoz írott első levelében, a harmadik fejezet 16. versében a következőképpen. Az első korintusi levél harmadik fejezetéből a 16. verset olvasom. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke bennetek lakik? Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Gondolom, hogy ha ma pünkösdi csendes napra gyűltünk itt össze a Varga Bokori imaházban, akkor olyan testvérek vannak itt jelen, akik tegnap is ott voltak a gyülekezetben, az Isten tiszteleten, és tegnap is hallgattak igehirdetést, és foglalkoztak azokkal az igékkel, amelyek a pünkösd történetének az igéi a Bibliában. Ugye a tegnapi igehirdetési alapige az ószövetségi ige volt, Mózes történetéből, és én a mostani prédikációt tulajdonképpen ott szeretném kezdeni, ahol a tegnapi prédikációs alapige befejeződött. Hiszen annak az utolsó mondata az úgy hangzott, hogy bárcsak az Úr egész népe prófétált volna, és neki is adná lelkét az Úr. Ugye Mózes az Isten népének a vezetője, aki egy olyan helyzetben van, hogy úgy elege van a szolgálatból, azt érzi, hogy nem bírja vinni azokat a terheket, nem tud helytállni azokban a dolgokban, amikbe az Isten beleállította, az Istenhez megy a panaszával, és az Isten nem úgy hallgatja meg a panaszát, hogy elveszi tőle a szolgálatot, hanem azt mondja, hogy beállítok melléd embereket, és abból a lélekből, akit te megkaptál, abból a lélekből adok ezeknek az embereknek, ezeknek a véneknek, és akkor együtt fogjátok képviselni az én ügyemet, együtt fogtok szolgálni Isten népe felé. És akkor vannak, akik kint vannak a kijelentés sátránál, de vannak ketten, akik bent maradnak a táborban, és Józsué, aki aztán később a nép vezetője lesz, Józsué felháborodik ezen, hogy micsoda dolog az, hogy olyanok is profétálnak, akik nem itt vannak velünk, hanem benne a táborba, és akkor Mózes szívéből feltör ez a mondat, hogy bárcsak mindenki megkaphatná az Isten szent lelkét, bárcsak mindenkit meg tudna úgy érinteni az Isten szava, hogy aztán tovább tudja adni az Isten kijelentéseit, hogy tudjon tanúskodni az Isten lelkének segítségével az Isten hatalmas és felséges dolgairól. Ami Mózes életében sok száz évvel, innentől kezdve sok ezer évvel ezelőtt történt, az a vágy, az a sóhajtás, az az imádság teljesedett be pünköstkor, amikor Isten kiárasztotta az ő szent lelkét. Kiáradt az ő szent lelke az apostolokra, Jézus tanítványaira, akiknek Jézus megígérte, már az elfogása előtt is, hogy elküldi majd a pártfogót, a szent lelket. De amikor mennybe menetele előtt beszélt a tanítványainak, akkor külön a szívükre helyezte azt, hogy nektek az lesz majd a feladatotok, hogy elmentek és tanúskodtok rólam egészen a föld végső határáig. De mielőtt még elindultok, előtte várjátok meg a szent lelket, mert én küldöm az atyától, és ha megérkezik a Szentlélek, akkor ti erőt kaptok, és az én tanúim lesztek. Erővel, a lélek erejével fogtok tanúskodni. És olyan lesz a tanúságtételetek, aminek tétje van, ami élethalál kérdés, azoknak az embereknek a számára is, akikhez mentek, hogy életük legyen, hogy örök életük, hogy üdvösségük legyen, de számotokra is ez a tanúságtétel, ez élet-halál kérdéssé válhat, mert lehet, hogy az életeteket is oda kell adni azért az üzenetért, hogy ragaszkodtok Jézus Krisztushoz. És megérkezett a Szentlélek pünköstkor. Kiáradt az Isten szent lelke. És az apostolok kimentek abból a házból, ahol ezt átélték. És összeszaladt a sokaság. és hallgatták azt, hogy miről beszélnek Péter vezetésével az apostolok. És ők elkezdtek tanúságot tenni Jézus Krisztusról, az Isten egyszülött fiáról, a megváltóról, akit elküldött az Isten, akit az övéi, a saját népe keresztre feszített, elutasított. Azok az emberek, akik ott voltak akkor, olyan emberek voltak többségében, akik ott voltak már a keresztre feszítéskor is, akiknek ott volt a lelkükön, az életükön az a bűn, hogy elutasították a Krisztust. De amikor megérkezett a Szentlélek, és hangzott az ige hirdetés a lélek indítására az apostolok ajkáról, akkor ugyanez a lélek azokat a szíveket is megérintette, és nyitottá tette, és bűnbánatra indította, és azt mondták, hogy mit tegyünk? Mit tegyünk? Borzalmas dolgokat műveltünk. Súlyos a bűn, ami terhel bennünket. És nem csak azt, aki konkrétan ott volt abban a tömegben, amelyik kiabálta a feszítsd meget, hanem minden ember terheli ez a súlyos bűn, hogy lázadok az Isten ellen, hogy a magam feje után akarok menni, hogy azt hiszem, hogy én mindent megoldok, hogy én biztosítom a magam életét, én rendezem az én dolgaimat. Ez a bűn, az istentelenség, az Isten elleni lázadás bűne mindenkinek a szívén, életén ott van. De ha Isten szent lelke kiárad, és célba talál, az ige hirdetés, a Krisztusról szóló tiszta evangelizáció, akkor ott szívek dobbannak meg. És azok a megdobbanó szívek összetörnek. És azok az összetört szívek kiáltanak. Kegyelemért. Bocsánatért. Életért. Üdvösségért. Bárcsak az Úr egész népe átélhetné ezt. Bárcsak ne csak egy-egy kiváltságos, egy-egy választott ember, egy-egy próféta, bárcsak ne csak a választott nép tagjai, hanem bármely népből való ember átélhetné ezt. Mózes szívén, pünkösd előtt sok száz évvel ott volt ez az imádság, és ajkán ez a mondat. És ez megtörtént pünköstkor. És azóta is történik mindig, amikor az Isten szent lelke kiárad, szíveket talál, szíveket dobbant, szíveket összetör, Krisztushoz visz, és a bűnbánó bűnöst felemeli az átszegzett kezű Jézus Krisztus, a megváltó. Drága testvérek, innen indul ez a mai ige hirdetés. Pünkösd második napján, amikor azt mondja az Isten igéje, nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke bennetek lakik? Nem tudjátok? Olyan döbbenetes Pál apostolnak ez a mondata. Érzem ebben a mondatban a lüktetést, a fájdalmat. Ahogy az apostol a korintusi gyülekezetnek papírra veti az ő sorait, az ő levelében, akkor ott van benne a fájdalom. Hogy nem tudjátok, ami történik közöttetek, az arra utal, mintha nem tudnátok. Pedig, ha ti megtért, újjászületett emberek vagytok, akkor ti az Isten temploma vagytok, és akkor az Isten lelke bennetek lakik. Mi az összefüggése, kontextusa annak az igének, amiből ez a kiragadott mondat van? Testvérek, engem nagyon szíven ütött. Amikor készülve erre a mai szolgálatra, megnéztem, hogy mi van abban a fejezetben, ahol ezt a mondatot olvassuk. Miről van szó előtte, és miről van szó utána? Hát, Pál apostol ezt a mondatát egyébként, majdnem szó szerint, de tartalmilag mindenképpen, kétszer is elmondja ebben a levélben, az első korintusi levélben. Kétszer is elmondja, mert a korintusi gyülekezetben olyan helyzetek alakultak ki, ami miatt meg kell fogalmaznia ezt, hogy nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok? Hogy az Isten lelke ott van bennetek? És hogy mi ez a két igehely, én mind a kettőre szeretnék most kitérni, mert azt értettem meg, hogy ebből a kettőből az Isten nagyon komoly üzenetet akar nekünk átadni ezen a mai csendes napon. És az első, az a kijelölt prédikációs alap, igaz, 1 Korintus 3-ból. Ha föllapozzuk a Bibliánkban 1 Korintus 3-at, akkor ott arról olvasunk, hogy a korintusi gyülekezetben megosztottság alakult ki, viszálykodás, torzsalkodás, kezd részekre szakadni a gyülekezet. És miért? Hát mert az egyik azt mondja, hogy én Pálé vagyok, a másik meg azt mondja, hogy én meg Apollósé vagyok. Meg aztán van, aki lehet, hogy Péter szolgálatára tért meg ő, meg akkor Pétertől van elájulva, hogy hát igen, ő aztán micsoda, nagy embere az Úristennek. És a gyülekezetben észrevétlenül kezdenek félrecsúszni a dolgok. Mert leveszik a tekintetüket Krisztusról, a középpontról, és a Krisztus szolgáira, embereire, egyébként áldott embereire, szó se róla, de Krisztus embereire kezdenek nézni, és őket kezdik el követni. És elkezdenek egymással vitatkozni, vetélkedni, viszálykodni. Olyan méreteket öltött a szolgálókhoz való ragaszkodás, vagy a szolgálók iránti rajongás, hogy kezdett a gyülekezet szétesni. És jön a hír Pál apostolhoz, aki ismerte ezt a gyülekezetet, hiszen járt Korintusban, szolgált közöttük. Jön a hír, baj van, ezek az emberek, akik Krisztusé, rossz irányba tartanak. Lehet olyan, hogy valaki megtért, újjászületett, és utána kicsúszik ebből? Igen, lehet, ha leveszi a tekintetét Krisztusról, akkor lehet. Testvére, ne dőlj hátra, hogy ja, én már az övé vagyok, innentől kezdve szépen be, nem tudom én, szánkáztatnak engem a mennyországba. Nem! Végig a fókusz, a figyelem Jézus Krisztuson kell, hogy maradjon. Se az ő emberei, szolgálói, lelkészei, apostolai senki nem vihet el onnan. Mert ha ő rájuk figyelünk, akkor elveszítjük a kapcsolatot Krisztussal. Minden Krisztusról kell, hogy szóljon a gyülekezetben. Mindenkinek, aki kiáll szolgálni, akár lelkészként, akár nyugdíjas lelkészként, akár zenei szolgálóként, akár bizonyságtevőként, akár jelenettel készülve, akár háttérszolgálatot végezve, teljesen mindegy, hogy mi, de minden, ami szolgálat történik, Krisztusra kell, hogy mutasson, nem emberekre, nem személyekre, nem e világi dolgokra, hanem egyedül Jézus Krisztusra. És nem csak elindulni kell a hit útján, hanem növekedni is kell a hit útján. És hogyha viszálykodás van a gyülekezetben, ha irítség van, vagy felfúvalkodottság van a gyülekezetben, akkor ott nem lesz növekedés. Az a lelki kiskorúságnak a jele. Erről beszél Pál apostol ebben a fejezetben, erre most nem térek ki. De így érkezünk meg ahhoz a mondathoz, amit belekiált fájó szívvel a gyülekezet szívébe Pál apostol. Felvázolva ezt az egész helyzetet, hogy mi van, ez a helyzetkép nálatok, kedves korintusi testvérek, ez van, nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok? Nem tudjátok, hogy az Isten lelke bennetek lakik? Nem tudjátok? Ti vagytok az Isten temploma. Ki ez a ti? Hát a gyülekezet. A gyülekezet az Isten temploma. Nem csak a korintusi, hanem az itteni is. Meg minden gyülekezet, ahol megtért, újjászületett emberek vannak együtt, akiket az Úr elhívott a benne való életre, a szolgálatra, a tanúságtételre. Ti, gyülekezet, vagytok az Isten temploma, az élő Isten temploma, az ő szent lelkének a lakóhelye, a szent hely, ahol megtörténik a találkozás az Isten és az ember között. Az a hely, amit nem a falak tesznek templommá, jó, ha vannak, jó, ha el tudunk jönni egy templomba, egy imaházba, de nem a falak teszik azt templommá. A gyülekezetet azt teszi templommá, hogyha élő kövekből épül fel, ahol ott van a Szentlélek, ahol Krisztus van a középpontban. Ilyen templom vagytok ti is, drága testvérek. És nagyon érdekes az, megnéztem most így a készülés során, hogy milyen szó szerepel itt az igében, az eredeti szövegben. Az a kifejezés szerepel, amire azt mondja a szótár, hogy elsődlegesen a jeruzsálemi templomnak a legbelsőbb részét, a szentek szentjét jelentette. Aztán később ezt kiterjesztették, ezt a jelentést, és általában véve is jelentett templomot. De az elsődleges jelentése ennek a szónak a szentek szentje. Na most ebbe óriási üzenet van, testvérek. Ti, a gyülekezet, az Isten temploma vagytok. Amikor Jézus korában volt a jeruzsálemi templom, amikor még megírta Pál apostol ezt a levelet, akkor még megvolt a jeruzsálemi templom, aminek a belső része a szentek szentje, ott volt a szövetségláda, ahová csak a főpap léphetett be, csak évente egyszer, mert annyira szent volt az Isten jelenlétében. És mi történt akkor, amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten? Abban a pillanatban? Mi történt? Ketté hasadt micsoda? A kárpit. Tehát ajtó nyílt. Annak a templomnak a falán, ahová csak a kiváltságos és csak nagyon ritkán mehetett be, Jézus Krisztus halála ajtót nyitott. És miről beszél Pál apostol? Arról, hogy ti vagytok már ez a templom. Ti, a gyülekezet, ahol megvalósul a találkozás Jézus Krisztus miatt, Isten és az ember között. Ahová jöhetnek a bűnbánó bűnösök. Ahol meghirdetik a bűnbánó bűnösnek azt, hogy neked kegyelmed van. Mert megbocsátott az Isten. Jézus Krisztus vére pontosan elég volt. A te összetört szívedet felépíti az Isten, hogy közötted akar lakni az Isten, közöttetek akar lakni. Ilyen templommá lehet a gyülekezet. És nem azt mondja Pál, hogy ilyenné lehet, hanem ilyen. Jelen idő, kijelentő mód, pont. Ilyen. Ahol igazából gyülekezet van, igazán gyülekezet van, Krisztusi értelemben, ott ilyen templom a gyülekezet. És Pál apostol nem szeretné azt, hogy a korintusi gyülekezet elveszítse ezt. De ha nem változtatnak azon, amiben benne voltak, akkor el fogják veszíteni. Mert az Isten templomát nem lehet megszentségteleníteni. Nem lehet helye ott olyannak, amivel nem egyezik ki az Isten szent lelke. Drága testvérek, ti az Isten temploma vagytok. Az Isten lelke közöttetek lakik. Mi történik még a templomban? Az Isten imádata, az Isten magasztalása, az Isten dicsőítése. Amikor Jézus találkozik a samáriai asszonnyal, és megkérdezi tőle a samáriai asszony, hogy hát akkor hol kell imádni az Isten? Melyik templom az igazi? A Garizim hegyi, a jeruzsálemi? És mit mond Jézus? Nem a hely számít, hanem az Isten lelke. Mert az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Kitöltetett a Szentlélek pünköstkor, amikor a gyülekezet az Isten templomává vált, Isten szent lelke átvette ott az uralmat, akkor ott szólhat a dicséret, az Isten imádása, a magasztalás, annak az elismerése, hogy Isten a hatalmas, a mindenható, az örökkévaló, akinek a szeretete átölel bennünket, esendő, törékeny, parányi embereket. A gyülekezet az a közösség, aki erre kapott elhívást, amikor templomként üzemel, csúnyán fogalmazva. Erre kaptatok ti is elhívást, drága testvéreim, hogy szentélyé legyetek, hogy szentélyé legyen ez a gyülekezet. Olyan szentélyé, amit megtölt az Isten magasztalásának, az Isten dicsőítésének a szava, ahol előtte hódolnak azok, akik itt vannak. Arra kaptatok elhívást, hogy imádság házává legyetek, mint gyülekezet, ahová jöhet mindenki a saját nyomorúságával, terhével, kérésével, de hordozhatja a másik terhét az ő imádságában, könyörgésében, és hozhatja a háláját, amit imádságban megfogalmaz az Istennek. És az, hogy a gyülekezet templommá kell, hogy legyen, az azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus teste és vére által testvéri közösségé válnak azok, akik itt vannak ebben a templomban. Mert ebben a közösségben Jézus teste és vére által kegyelmet kap a bűnbánó bűnös. Mert itt az úrvacsorai közösségben, az oltárnál átélheti a kapott szabadulást és helyreállást, az új életet, megerősödhet ebben. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek. Testvérek, jelenlévő gyülekezet, ugye ti tudjátok? Ugye tudjátok? Aztán van ennek az igének egy másik része is, és akkor most lapozok a 1 Korintus 6.19-hez. Ott a másik hely, ahol Pál arról ír, hogy templom vagyunk, ott így fogalmaz: nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő szent lélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Milyen döbbenetes, hogy ezt is ugyanúgy kezdi Pál apostol, hogy nem tudjátok? Hát nem. Mert ha megnézzük, hogy miről van szó az ott lévő részben, és tulajdonképpen a 4. fejezettől kezdve tele van problémás helyzetekkel a leírás, amikre reagál Pál apostol, hogy mit hall a gyülekezetről, és ebben az összefüggésben próbálja őket vezetni, hogy ti a Szentlélek, Isten temploma vagytok, és ehhez méltóan kell viselkednetek. És itt ennél a kérdés, hogy ki az a ti? Az előzőnél azt mondtam, hogy a gyülekezet. Itt viszont nem a gyülekezet egésze, hanem micsoda? Az egyes ember. Egyes ember. És én azt értettem meg, most erre az igére készülve, vagy igehirdetésre készülve, hogy nem állhatunk meg 1 Korintus 3.16-nál, hogy csak a gyülekezet, mert abban a gyülekezetben ott vannak az egyes emberek is. És a gyülekezet élete, működése sok szempontból függ attól, hogy az egyes emberek vajon hogyan állnak. Hogy akarjuk azt, hogy egy gyülekezet templom legyen, ha az egyes emberek, akik ott vannak benne, nem templomok? Hogy legyen a Szentlélek temploma, az egyház, az egyházi közösség? Ha a magukat egyháztagnak valló emberek nem, a Szentléleknek adnak lakóhelyet az életükben, a szívükben, hanem teljesen más dolgokkal foglalkoznak, és olyan dolgokat csinálnak, ami még világi mércével nézve is szégyen. Mert ha megnézzük 1 Korintus 6-ban, mi az a konkrét helyzet, amiről pont beszél Pál apostol, mielőtt ez a mondat kibukik belőle? Hát az, hogy azt mondja, hogy hát mit hallok rólatok? Hogy van közöttetek olyan a gyülekezetben, gyülekezeti tag, aki az apjának a feleségével él együtt. És ez senkinek semmi problémát nem jelent. Nevelőanyjával összeszűri a levet. Egyébként elmegy, azt elmondja a nagy bizonyságtételét, hogy az Úr Jézus így meg úgy. Hát valami nem stimmel. Hát a szavak, meg az élet között olyan kiáltó ellentét van, hogy az annál nagyobb már nem lehetne. És ezen mindenki bólogat. Hogy jó, hát mindenkinek magánügye, meg szabadok vagyunk a Krisztusban. De hogy ez nem szabadság, ez szabadosság. Vagy sorol még egy pár dolgot itt az első korintusi levélben Pál apostol. Hívők pereskednek egymással világi bíróságon. Vagy felfúvalkodnak, elbizakodottá válnak, és annyira biztosak a megértett igékbe, hogy közben megbotránkoztatják a többieket, akik most indulnának el a hídben, és érdeklődnek a híd dolgai felé. Rengeteg probléma van, és azt mondja Pál, hogy ájjájájájájájáj. Ezt így nem lehet. Ezt így nem lehet. Mert nektek személy szerint is az Isten temploma, az vagytok, és aként is kell működnötök. Mert a Szentlélek az Úr a ti testetekben. És a test az nem csupán a hústestet jelenti, az egész valónkat, az egész életünket, a testünket, a lelkünket, a szívünket, a gondolatainkat, a cselekedeteinket, mindent. Ti személy szerint, és ti, akik itt ültök, ti az Isten temploma vagytok. Kaptátok a Szent Lelket. Ha megtértetek és újjászülettetek, akkor kaptátok. Akkor vigyázni kell erre a templomra. Akkor meg kell őrizni ennek a templomnak a szentségét. És ez nem azt jelenti, hogy nem követünk el bűnt, de esendő emberek vagyunk, és követünk. De azért, testvérek, különbség van abban, hogy elkövetem, bűnbánatot tartok, és jövök az Úrhoz összetört szívvel, és átélem azt, hogy új esélyt ad, mint azt, hogy vonogatom a vállam, hogy jó, hát azt csinálok, amit akarok, mert én már egyszer elmondtam valahol valamilyen hitvallást. Óriási a különbség. Testvérem, te hogy vigyázol arra a templomra, aki te vagy, az Isten temploma? Milyen a te templomod? Mi van benne? Nincs benne valami, amit sürgősen ki kéne onnan pucolni? Kidobálni? Kihordani? Nem kellene valamit leporolni abban a templomban? Nem kellene valamit visszavinni a maga helyére, mert valahogy arrébb lett pakolva? És nem az van a főhelyen, akinek lennie kellene a főhelyen? Nem ismerlek benneteket. Most járok itt először, nem tudom. De lehet, hogy valakinek valami nagyon nincs rendben. És azért kellett eljönni erre a mai alkalomra, hogy Isten rámutasson arra valamire, hogy most kell cselekedni, mert most van rá lehetőséged. De nem biztos, hogy holnap már lesz. Mert most van a kegyelmi idő számodra. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok? Nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma? Nem tudjátok, hogy Isten lelke bennetek lakik? Pál apostol a korintusiakat így kérdezi. Én hadd kérdezzelek benneteket így. Ugye tudjátok? Ugye tudjátok? Ha nem, akkor sürgősen tegyetek rendet, és gyertek ide a kereszthez. Ha viszont tudjátok, akkor növekedjetek ebben. Ebben az ismeretben, ebben a tudásban. És hangozzék a dicséret. És legyenek mélyek azok az imádságok. És legyenek rendeződések az életben. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy előtted semmi nincs rejtve. Te pontosan tudod, hogy milyenek vagyunk. Személy szerint mi magunk, és te tudod azt is, hogy milyen a mi gyülekezetünk. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amiről ma beszéltél velünk. És köszönjük azt, hogy te a legfontosabbra, a te szent fiadra irányítottad a figyelmünket, és arra, hogy ha mi hozzátartozunk, és ha mi őt valljuk Urunknak, és ha mi róla beszélünk másoknak, és ha mi az ő nyájához tartozunk, akkor nekünk az életünkben, a személyes életünkben, gyülekezeti dolgainkban tükrözni kell ezt a templom létet. Urunk, nekünk ez nem megy. Mi a kudarcainkat látjuk. Sokszor az igyekezetet és utána azt a csalódást, hogy már megint nem sikerült. De köszönjük neked, Urunk, hogy te adod a te szent lelkedet újra és újra. Hogy a Szentlélek kiáradása az nem egy egyszeri esemény volt. Hogy egyszer megtörtént, és aki ott volt, az kapta, aki nem, az meg így járt. Hanem te újra és újra küldöd a te szent lelkedet, érintesz embereket, és nekünk is az életünkben nem egyszer kiárasztottad a szent lelkedet, és ennyi, hanem újra és újra adod a te szent lelkedet, és betöltesz minket, és vezetsz minket. És ez a mi reménységünk, hogy újra és újra te vagy az, aki rámutatsz dolgokra, hogy te vagy az, aki szent lelked által segítesz nekünk arra, hogy induljunk, hogy változtassunk, hogy jöjjünk, hogy megújuljunk, hogy a te dicsőségedre lehessen az életünk. Vágyunk erre, Urunk. Nagyon-nagyon vágyunk erre. Kérünk, hogy töltsd be ezt a vágyakozásunkat. Amen. És akkor most fogadjuk szeretettel a Philadelphia gyülekezet szolgáló csoportjának a szolgálatát.
Yeah. nem csak a testünket kaptuk az Úrtól, hanem mindent, ami az élethez szükséges. A következő énekek arról fognak szólni, hogy az Úrtól kaphatunk erőt, reményt, vigasztalást, békét és mindent. És mindezekért is dicsérhetjük az Urat.
Jézus, élet van te bennem,
lelke úgy munkálkodik köztünk, ahogy a János 3.8-ban olvassuk. A szél arra fúj, amerre akar, és hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Istennek erről a csendes, halk, megszólító szaváról szól a következő énekünk, és majd az azt követő jelenet is.
Mi volt a munkahelyen?
Szia, Szilvike! Hagyjuk most a munkahelyet. Látod a szomszéd új autóját? Legalább 20 millió forintba kerül. Arra lennék kíváncsi, hogy vajon miből tudta megvenni?
Azt tanítja a Biblia az apostolok cselekedetei 8.23-ban. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél.
Legyünk hálások azért, amink van, és elégedjünk meg azzal, amit Isten adott nekünk.
És neki miért ennyit adott? Habár azt én adtam neki.
Hálásak? Ó, hagyjad már ezt a szöveget! Régóta szeretném lecserélni azt a rozsdabogját, de nem tudom, nincs rá keret.
Azt tanítja a Biblia a 2 Timóteus 2.23-ban. Az ostoba és éretlen vitatkozások előtt tér ki, tudva, hogy ezek viszálykodás szülnek.
Ne veszekedjünk már!
Itt nem ér semmit! Menj el, lazulj egy kicsit! Menj el inkább a kocsmába!
Úgy látom, nem értesz meg. Megyek inkább a kocsmába, és leiszom magam.
Most hogy fogunk így bibliaórára menni?
Ez az, így áll még, attól menjük szól!
Miklós, te itt, tehát mindjárt kezdődik a bibliaóra, de... Hát te nem szoktál itt lenni, csak nincs valami baj.
Szia, Jocó! Összevesztem a nejemmel.
Azt tanítja a Biblia az Efezus 5.18-ban. Ne részegeskedjetek, mert a borra a lémaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel.
De biztos emlékszel, a múltkor volt arról szó Biblia órán, hogy az alkohol az nem megoldás. Igazából nincs is más megoldás, csak Isten. Én tőle kérnék segítséget.
De nem ért meg a nejem. Sajnos nem vagyunk egy hullámhosszon.
De emlékszel arra a kolléganődre, akivel tegnap beszélgettél? Vele nagyon egy hullámhosszon voltál. Biztos, hogy megértened.
De jó, szóval van nekem egy kolléganőm, akivel elég gyakran szoktam beszélgetni. Elég jól megértjük egymást. De egy hullámhosszon vagyok. Lehet, hogy ha elmondanám neki a problémáimat, meg is tudna vigasztalni.
Azt tanítja a Biblia az 1 Korintus 6.9.10-ben. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejegyetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságkörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem parancsolók nem fogják örökölni Isten országát.
Na jó, hát értem én, hogy nem könnyű, mert hogy biztos vannak nehézségek, de ez az élet így a kárhozatba visz. Tehát tönkreteszed saját magad, de nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, de nem csak saját magad, hanem a feleségeddel is tönkre megy a kapcsolat, a gyermekeiddel, később majd a kollégáiddal is. Tehát hidd el nekem, hogy ez így nem lesz jó. Én inkább valahogy mégis tudom, ez így bonyolult, de valahogy Isten segítségét kérni, és biztos vagyok benne, hogy a lelke által megmagyarázza neked, hogy hogy tudnál ezt helyre tenni.
Lehet, hogy igazad van, Jocó. Menjünk, keressünk egy nyugodt, békés, csendes helyet, és imádkozzunk.
Miklós! Miklós! Figyelj rám! Miklós!
Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. 1 Tesszalonika 5.11.
Jöjjön szívünket, átadjuk néked, töltsön el öröm mennyei véget.
ebben is láthattuk. Isten általunk is szeretne munkálkodni az ő szent lelke által, bevon minket az ő életmentő munkájába. Fontos, hogy világítsunk ebben a sötét világban, és ehhez kérhetjük az Úr segítségét, hogy formáljon minket, és tudjon használni minket. Erről szólt ez az énekünk is, és még a következő két ének is erről fog szólni.
Hogy ő legyen velünk ezekben a mindennapi harcainkban, az életmentő munkában, mert ő megígérte ezt már az apostolok küldetésekor, és így írja ezt nekünk is, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Erről szól a következő énekünk, és majd a bizonyságtételek is.
Yeah.
szóban bizonyságot tenni, beszámolni, hogy egy mondhatni hétköznapi dologban hogyan adott nekem az Úr egyértelmű útmutatást az elmúlt napokban, és hogyan vezetett, illetve formált engem az elmúlt héten. Egy héttel ezelőtt, hétvégén, szombaton egy ismerősöm, egy hívő testvérem, barátnőm egy szívességet kért tőlem. Ezzel az ismerősömmel egyébként egy közös imaközösségben vagyunk, imaszolgálatban, tehát mondhatni egy szolgálatban vagyunk. És hát amit kért tőlem, szálláshelyet kért tőlem egy éjszakára, és egyébként ezzel nem lenne semmi gond, mert van nálam hely, időben is alkalmas volt, hogy jöjjön hozzám, de mégis volt bennem egy vonakodás, hogy befogadjam őt. Ennek, tehát az első érzésem az ez volt, az első reakcióm, és ennek az volt az oka, hogy korábban már voltak hát negatív élményeim, megtapasztalásaim vele. Úgy fogalmaznám így nagyon tömören, hogy hát nem mindig érzékeli a határokat, és esetleg olyan dolgokat kér vagy tesz, ami nekem már nem biztos, hogy belefér. És hát nem akartam olyan dologra rögtön igent mondani, vagy elvállalni, ami megint esetleg terhes lesz nekem. De nem mondtam nemet, hanem így hát az Úr elé vittem igazából ezt a dolgot. És azért emeltem ki, hogy ez szombaton volt egy héttel ezelőtt, mert másnap az igében ez volt, és egyébként mielőtt az igét elolvastam, az volt bennem, hogy Uram, hogyha vendégszeretetről akarsz velem beszélni, akkor ezt most tedd meg. És hát az 1 Péter 4.9 volt vasárnap az igében, legyetek egymás iránt vendégszeretőek, és úgy ott, az is ott van még, hogy zúgolódás nélkül. Hát ez nem ment elsőre, ezt be kell vallanom. De ott volt az is egy másik igében arra a napra, a Zsoltárok 66.10-ből, mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. És érzékeltem azt, hogy Isten most nekem ezt a helyzetet azért adja, hogy formálja a szívemet ebben a dologban, és egy ígéretként ott van az, hogy ő fog megtisztítani ebben, ő fogja átformálni az én vendégszeretetemet, hogy megtisztít ebben. És így reménységgel voltam igazából efelől a dolog felől, hogy hogyan alakul, mert egyébként sok körülményt le kellett azért tisztázni, egyeztetni, hogy hogyan legyen. És teltek a napok, kedden, Biblia órán, a Filippinek a negyedik, Filippiből érkezett levél negyedik fejezetét vettük, és hát ott rögtön az elején ez szerepel benne, hogy Evódiát intem, és Szintikét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. És amit még olvasunk róluk, akik együtt küzdöttek az evangéliumért. Hát nem csak ez a rész, de amiről ott konkrétan, ahogy átbeszéltük ezt az igét, szóról szóra éreztem, hogy ez nekem szól, hiszen ők is két hívő testvér, közös szolgálatban vannak, és mégis van köztük valami rendezetlen dolog, nincsenek egyetértésben. És meg is beszéltük, hogy olyan furcsa, hogy pont emiatt került be az ő nevük a Bibliába, nem valami pozitív dolog miatt, hanem egy negatív dolog miatt, és hogy inteni kell őket. És hát megláttam, hogy azért, legalábbis most magam részére, hogy azért, hogy nekem most ezen keresztül szóljon az Úr, mert magamra ismertem, hogy most engem, mint az Úr, én vagyok a Evódia vagy a Szintike. És hogy jussak ezzel az illetővel egyetértésre, és ugye az van ott az igében, hogy az Úrban. És hogy mit jelent ez? Hogy amit az Úr kér tőlem, abban én engedjek, azaz fogadjam be, és szeretettel, zúgolódás nélkül. És pont a Biblia óra előtt, nem sokkal, 1-2 órával ott volt az bennem, hogy jó lenne, hogyha nem csak nekem kellene engedni, hanem őt is formálná az Úr, ezt a, hogy érzékelje esetleg bizonyos helyzetekben a határokat. És persze, amit meg tőlem kér az Úr, ami rám vonatkozik, abban ugye nekem kell engedni, de van olyan, amikor nem csak az egyik félnek félemúlik, és hogy jó volt azt is kiemelni ott a Biblia órán az igéből, hogy mindkettőt inti. És akkor ez nekem egy reménységet adott, hogy akkor az Úr őt is formálja, tehát mindkettőknek kell alkalmazkodni, igazodni, és nem csak arról van szó, hogy az egyik fél enged mindenben, és a másik pedig marad a helyén. És nekem ugye pont ez volt az aggodalmam, hogy nem fog-e majd valami váratlan dolog érni, ami esetleg megint kiverni nálam a biztosítékot. De jó volt, hogy az is ott volt pár versel utána az igében, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Tehát, hogy tegyem ezt az Úr kezébe, és bízzam rá ezt a dolgot, és ne aggodalmaskodjak. És amikor eljött az a nap, amikor ezt az illetőt fogadtam végül, mert ugye így rávezetett az Úr az igéje által, akkor azon a napon ez a két ige volt. Az útmutatóban a két rövid ige. Ne sanyargasd a jövevényt, hiszen ti ismeritek a jövevény életét, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban. Ez a kettő Mózesből. A másik pedig a Máté 25-ből. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? A király így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. És jó volt az, hogy Isten készítette akkor az én szívem, és hogy engedhettem annak, amit ő kért tőlem. És nem úgy kellett olvasni aznap reggel az igét, hogy engedetlen lettem volna benne, hanem hogy ő ezt elvégezhette bennem, ahogy az elején ugye mondta is, hogy megtisztít, mint az ezüstöt. És ez csak egy apró példa az elmúlt hétből, de így vezet Isten minket az igéje meg a lelke által minden napon, kisebb hétköznapi dolgokban, de akár nagyobb dolgokban is. Én ennyit szerettem volna megosztani.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Egy nagyon-nagyon rövid bizonyságtétellel készültem, csak néhány gondolatot szeretnék megosztani. Így kaptuk a feltérést erre a mai szolgálatra, és őszinte leszek, nekem lesz egy másik programom, és nem tudtam, hogy most akkor hova menjek, hogy döntsek, és van ez a helyzet, amikor Isten így belevon valamibe, amiben lehet, hogy először nem feltétlenül azt választanám, és nem azt a döntést hoznám meg, hanem mennék a saját akaratom szerint, hogy az nekem milyen jó volt, milyen nagy megtapasztalásaim voltak, és én a másik utat választanám. És olyan jó volt ezt látni, hogy Isten így lépésről lépésre olyan szeretettel vezetett, hogy de el kell jönnöd, Bubi, és itt kell lenned ma ebben a szolgálatban, és csak röviden annyi, hogy megkaptam erre a becsületet így a mai napon, hogy egy igény keresztül, hogy arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta életünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért, egy János 3.16. Igen, van egy másik János 3.16 is. És egy igét hoztam még, ami az elmúlt időszakban nagyon meghatározva számomra, mert úgy értelmezem, hogy Isten ezen keresztül egy új reménységet, egy új életet ad nekem. A római levélből az 5. fejezet 5. verséből van ez az ige, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünk bárat az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. És hogy ugye pont a pünkös ünnepe van Szentlélekkel kapcsolatosan, és hogy függ össze a reménység a Szentlélekkel. Én azt éreztem, hogy most Isten azt akarja, hogy elmondjam itt a testvéreknek, hogyha valakit erős támadások érnek, és úgy érzi, hogy elveszítette a reménységét, és úgy érzi, hogy olyan próbákon megy keresztül, amiben már nincs kiút, akkor Isten abba szeretne bennünket most megerősíteni, hogy az ő szent lelkét nem akarja, hogy elveszítsük. Nem akarja, hogy ez a reménytelen állapot akadálya legyen az ő szent lelkének, az ő munkájának az életünkben, és hogy ő azt mondja ma nekünk, hogy nem szégyenít meg a benne való reménység, és hogy ezt ne adjuk fel. Tehát, hogy ő erre hívott bennünket. mert ez a legnagyobb reménység, hogy ő beáradhatott a misztériumban. És hogy ezt kívánom mindenkinek, hogyha van ennek valami akadálya, vagy vannak olyan hangok, amit ettől el akarnak tántorítani, akkor ne engedjünk neki. Mert hogy lehet ez a pici engedelmesség, az a kis lépés, egy nagyon nagy lépés az Isten országa felé, és hogy mindenki tényleg bátorítok, hogy merjen bátor lenni, és megtenni azokat a lépéseket, ami elsőre nem könnyű, de hogy ahhoz vezet, hogy beáramlik az Isten szeretete és az ő szent lelke az életünkbe. Úgyhogy én egyet szerettem volna mondani.
Erős már a mi Istenünk, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát igazából én nem nagyon készültem arra, hogy most itt szólnék egy pár gondolatot, de reggel, vagyis tegnap este kezdődött a gondolatmenetem, mert volt egy seb a jobb lábamon, és előre aggódtam az egészet, hogy most pont most kell felvenni hosszú nadrágot, és mi lesz azzal a sebbel, és reggelre meggyógyult. Úgyhogy hát jó, ez nyilván egy hosszú folyamat volt ez a gyógyulás, de miből is lett az a seb? Hát az ember hajlamos arra, hogy a rohadó életben még a hívő ember is, a megtért hívő ember is képes belefeledkezni akár szolgálatba, az élet gondjaiba, és akkor végzi a dolgát, teszi, rohan, ahogy kell, és ehhez képest pedig mégis néha az Isten szeretne minket megállítani. Ez történt, figyelmen kívül hagytam egy stop táblát szó szerint. Ennek meglettek a következményei, kerékpárosként, tehát engem március 27-én délután 15 óra 50 perc környékén át a határozatban, körülbelül akkor tájt elütöttek. És egy kisebb csoda volt az, hogy túléltem a balesetet, tekintettel arra, hogy egy kigyorsító mikrobusz gázolt el, ő nem is nagyon lassított, és hát meglettek a maga következményei, az arcomon, homlokomon még ennek látszódnak, mondhatni, hegesedései, de nem is ez a lényeg, hanem az, amit akkor átéltem, mert hogy akkor is készültünk több szolgálatra ezzel a kisebb csoporttal, és az egyik ének az volt, amit még annak idején Horváthegy járon lelkész úr hozott hozzánk a gyülekezetbe egy adventi csendes napon, és tanított meg nekünk, ami azt egy picit igaz egyszerűsítve, de készültünk arra, hogy majd mi is szeretnénk egy szolgálatban elénekelni. És amikor az ember úgy már kérdezik tőle, hogy tudja, milyen nap van, akkor már sejtettem, hogy kevésbé nézek ki jól, mint ahogy én gondolom. És akkor így éreztem, hogy ez az ének zakatoltott bennem, hogy fájdalmak férfia Istennek báránya, ez volt az egyik. A másik pedig az, amit a lelkész úr tanított nekünk egy csendes napon, hogy de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasmadarak. És abban a helyzetben, amikor így lassan odaér a mentő, egy kicsit humorosnak tűnt, hogy persze mindjárt repülni is fogok, hogy ne, tehát ez most eléggé lehetetlennek tűnik. De utána jó volt azt megtapasztalni, ahogy végigvittek ezen a rutin vizsgálatokon, és akkor kiderülhetett az, hogy igazából komolyabb baj nincs. Jó, nyilván voltak érdekes szövődmények, ha lehet így mondani, tehát a jobb térdemet varták, hogy sajnos tovább gyógyul, de így is viszonylag gyorsan. És jó volt azt megtapasztalni, hogy de az Isten megtartott, tehát lehetett volna máshogy is, és akkor nem biztos, hogy itt állnék. És azért is volt ez érdekes, mert egyébként a következő napon születésnapom volt. Még mondanék pár gondolat, így még nem igazán van, de igen, tehát egy teljesen új értelmet kapott a születésnap, onnantól kezdve, és nagymamám mondta azt, hogy hozott egy igéslapot a kórházba, ami szintén ez az Ésaiás volt. Ami meg azért volt érdekes, mert ő hamarabb írta meg, mint hogy a baleset megtörtént. És előre ezt az igét írta, amivel egyébként még készültünk. Úgyhogy ez is csak egy ilyen megerősítés lenne, hogy igazából mi nem tudjuk azt, hogy meddig tart az addig. És bár tudom, hogy jó helyre kerültem volna, ha az Úr hazavisz, de az is egyértelművé vált, hogy nem itt még szolgálat, itt még feladat van. Egyébként az érdekesség, hogy épp presbiteri ülésre igyekeztem egy nyugalmas tempóba, tehát én csak nem is mondhatnám, hogy siettem, vagy sietnem kellett volna, de hogy mégis, tehát akkor történt. És Ugyanakkor pedig ott volt az is bennem, hogy biztos voltam benne, hogy hát én, mint a vétlen, a, úgymond a kicsi, majd engem úgy kipártol a rendőrség is, hát nem így történt. Tehát ez függetlenül, mint kiderült a stopptábla, az annyira stopptábla, hogy ha még integetnek is meg kell állni. Úgyhogy ez így vitathatatlan volt innentől kezdve. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is úgy tanított, nevelt az Isten alázatra, mert azért úgy ott volt bennem, hogy nem teljesen értettem egyet ezzel a dologgal, és világi életemben szerettem ugye magam igazát kivívni, de pont az volt bennem, ami az igehirdetésben is elhangzott, hogy de keresztény ember nem pereskedik, és pláne nem egy világi bíróságon. És akkor így ott volt bennem, hogy hát akkor ezt így igazából jó, megtanultuk, hogy a stoppán meg kell állni. Úgyhogy ez volt bennem így, így összességében, hogy mindent az Isten kezébe lehet tenni, mert ő az, aki megtart, ő az, aki munkálkodik, és elhív minket napról napra. Köszönöm.
És mivel Pünkös ünnepére, a Szentlélek kitöltetésének ünnepére gyűltünk ma össze, ezért az áró blokkunkban pedig kifejezetten erről szóló énekeket szeretnénk még énekelni.
Thank you. Thank you.
akkor ne álljunk ellenzeti, hanem engedelmeskedjünk. Isten áldja meg a testvéreket ebben.
Köszönjük szépen.
Az jutott eszembe, ilyen szolgálatoknál mindig eszembe van az, hogy az élő gyülekezetnek az egyik jellemzője az, hogy szolgáló gyülekezet. Ugye ennek az ellentétje, nem tudom testvérek kitalálják-e micsoda, van az élő szolgáló gyülekezet. Hát van a halott, de mégis ha van egy gyülekezet, de nem szolgál, akkor mit csinál? Alszik. Én ezt úgy fogalmazom, hogy fogyasztó gyülekezet. Ugye nagyon sok fogyasztó keresztény van. Amikor kapni szeretünk, járunk alkalomról alkalomra, meghallgatjuk, megfontoljuk, próbálunk úgy élni, de amikor ki kell nyitni a szánkat, el kell mondani, bizonyságot kell tenni, valami feladatot kell vállalni, akkor hát akkor azok arra gondolunk, hogy majd a többiek van, aki csinálja, nem? Akkor sokszor azt veszük észre az egyházban, hogy tizen csinálják, van az a tíz ember, rájuk lehet számítani, itt a többi száz, meg kétszáz, meg sok száz, az pedig csak fogyaszt. Ez így nincs jól, mert ugye ezzel kapcsolatban mit mond Jézus? Ugye, hogyha ők nem fognak szólni, akkor a követ fognak szólni. És el tudjátok azt képzelni, testvérek, hogy van egy csendes nap, és akkor a köveket hívunk meg. És akkor ide kirakok tíz követ, és akkor a kövek szólnak. Hát az már a vég. Hogy ilyen lesz-e, nem tudom, de talán Isten már néha lehet, hogy azt gondolod, hogy itt már csak a kövek. Kövek is jobban tudnak szólni, mint mi, mert annyira használhatatlanok vagyunk. Ez nem rátok vonatkozik. Rólatok jött eszembe, hogy ti élő gyülekezet vagytok, kisvárdagy értelek. Köszönöm, hogy Enikő összeszered a csapatot újra, és van kivel együtt szolgálnod. Ez üdítő, lelkészként mondom, hogy üdítő, amikor van kivel menni, van kire számítani, van kire rábízni. Ez a nap is így jött létre. A háttérben nagyon sok szorgos kéz dolgozott napok óta. Szeretném Zsuzsanének és a családjának, stábjának megköszönni. Zsuzsané már kint vár. Ahhoz, hogy terített asztal legyen, és nyugodt, szép körülmények között legyünk, és még a rózsa is megvan, metszve is várva is geredézett. Tehát ez már valóban a ráadás. Ide mindig jó jönni. Szeretek ilyenkor főképp jönni már áprilistól, amikor a rózsák meg ki vannak rakva, a kastmóban a virágok is. Felvirágzik szó szerint ez a kis épület, az életnek a jele, és ugye hát ahogy elhangzott Enikőtől is, hogy nem a falak teszik élővé templommá, hanem ha éli gyülekezet, éli hiti emberek töltik meg újra és újra az épületeket. Ismét köszönjük a szolgálatotokat. Nagyon pontosak vagyunk az időbeosztásunkban délben, ha lenne egy harang valahol, nem tudom legközelebb hol van harang. Hallatszik itt harang? A helyeket kérdezem. Nincs? Nem hallatszik? Melyik? Behaladszik ide? Igen, mert ha csendben leszünk most délben, akkor lehet, hogy meghalljuk, mert körülbelül mostanában szólnak, mert dél van. Bő óránk, szűk másfél óránk van ebédidőre, hogy beszélgessünk, és ne kelljen sietni, és találkozzunk sokakkal. Fél kettőkor megyünk majd két csoportba. Az egyik csoport majd itt lenne. Laci bátyám kérnek rá, hogy ezzel a csoporttal. Igen. Én pedig akkor kint leszek egy másik csoporttal. Kötetlenül két csoportra oszlódunk, nem kell beszámozni magunkat. Ott egy körülbelül egy órán kezd arra, hogy beszélgessünk az elhangzottakkal, délelőtti elhangzott dolgokkal kapcsolatban, hogy aztán fél háromkor össze tudjunk így gyülekezni, és tudjuk folytani és lezárni a napunkat. Az ebédről annyit, leves van, tartalmas gulyásleves, jól mondom?
Igen.
Asztalokra fognak edényeket tenni az asszonyok, tehát helyet foglalhatunk a sátor alatt, és négyesével, hatosával, ott vannak tányérok, és asztalonként kapunk leveses tányért, abból szedjünk, van hozzá kenyér, gondolom, van víz, azután pedig majd sütemény és kávé is lesz. Kötetlenül szálljuk oda az időt, nagyon fontos a kötetlen együttét egy ilyen csendes nap alkalmával. Két órán keresztül kaptuk a sok-sok igét és üzenetet, ezt kell tudni feldolgozni, megosztani egymással, és tudván azt, hogy a testnek is szüksége van felüdülésre, és így tudom, hogy pár visszatérni a következő programpontra. Közösen kezdjük el az étkezést, és utána akkor kérem. Pár széget ki kell majd vinni, Úgyhogy hátsó, akik hátul ülnek, fiatalabbakat kérem, hogy pár székkel menjünk ki, hogy ahol hiányvadot fel tudjuk tölteni. Imádkozzunk! Ülj asztalunkhoz, Jézusunk, te légy házunk feje, táplál testünket, lelkünket, életnek kenyere. Amen.